A falu démona. Ahol az út hirtelen kanyart vesz a dombok közt megbújó, alig néhány házból álló csöpp falu Patters Pont felé, amely szinte elvész a piramisként égre törő két nyárfa mögött, egy férfi halad különös szabású és színű öltözékében. Élénk ibolyaszín kabát volt rajta, sűrű fekete fürtjein, melyek byroni féktelenséggel burjánzó pofaszakálban végződtek, fehér kalapült. Hogy miért viselt ilyen furcsán avit, bár szinte kérkedően elegáns öltözéket, az egyike csupán a rejtélyeknek, melyekre csak azután derült fény, hogy sikerült megoldani a legnagyobb rejtét, mi lett a sorsa a jövevénynek. Amint elhaladt ugyanis a nyárfák alatt, úgy eltűnt, mintha felszívta volna a sápadtan felderengő hajnali fény, vagy elfújta volna a reggeli szél. Csak egy héttel később, vagy negyed mérfölddel odébb találták meg a testét, összezúzva egy sziklakertben, amely teraszosan emelkedett egy elhagyatott zsalugáteres épülethez, az úgynevezett udvarházhoz. Mielőtt eltűnt volna, egyesek állítólag hallották, hogy összeszólalkozott néhány helybeli lakossal, és a vita hevében azt találta mondani a faluról, hogy gyomos kert, dudva és üszög kövér tanyája. Sértő megjegyzésével a feltételezések szerint felébresztette a lokál patriotizmus indulatait, s ezen indulatoknak esett áldozatul. Legalábbis a helybeli orvos megállapította, hogy súlyos zúzódás látható a koponyán, mely bár valószínűleg csak fadorongtól vagy fustétól származik, halálát okozhatta. Ez egybevágott az előzetes teóriával, miszerint elvadult falubeliek támadtak rá. Csak hogy nem sikerült egyetlen elvadult falubélire se rábizonyítani a gyilkosságot, s így végül a vizsgálat ismeretlen tettes által elkövetett emberölés minősítéssel zárult le. Egy-két évvel később azonban érdekes módon ismét előkerült a régi história. A körülmények úgy hozták, hogy egy bizonyos dr. Marlborough, akit a hozzá közelállók érett kerekdettségére és szederjes arcára utalva leginkább Marlborough-nek, azaz szedernek hívtak, egyszer csak ott ült a Patters Pont felé tartó vonaton egy barátja társaságában, akinek tanácsát gyakran kikérte már máskor is ilyesfajta ügyekben. Az orvos borozgató hajlamra mutató arcbőre és elnehezült teste ellenére ragyogó megfigyelő és ugyancsak eszes férfiú volt, ami véleménye szerint már abból is kitetszett, hogy egy Brown nevű aprócska papot választott konzultánsul az ügyben, akit jó néhány évvel korábban egy mérgezési eset kapcsán ismert meg. A kis pap szemben ült vele, és mint egy gyermek a tanár úr magyarázatát odaadón hallgatta barátja részletes beszámolóját arról, mi késztette az utazásra. Nem értek egyet az ibolyaszín kabátos úriemberrel, hogy Patters Pont gyomos kert volna. Annyi igaz, hogy mindentől távol eső Isten háta mögötti kis falu, mely fölött az elmúlt 100 év, mintha észrevétlenül szállt volna el. Az akszűzek itt, igazi akszűzek, szinte látja az ember a pártát a fejükön. A hölgyek itt nem egyszerűen hölgyek, úri hölgyek. A gyógyszerész itt patikus, ha nem egyenesen felcser. A magamfajta egyszerű orvos egyetlen feladatát abban látják, hogy segítkezzen a patikusnak. Én magam személy szerint, minthogy csupán 57 éves vagyok, és csak 28 éve lakom ezen a vidéken, amúgy is kifejezetten modern jelenségnek számítok errefelé. Az ügyvéd minden esetre úgy néz ki, mintha már 28 ezer éve ismerné a megyét. Az öreg admirális olyan, mint egy Dickens illusztráció. A háza tele van tengerészkardokkal, karthalakkal, és teleszkóp mered a tetejéről az égnek. Gondolom, nálunk rendszeresen sodornak partra a hullámok admirálisokat, mondta Brown atya. De sose értettem, hogy kerülnek ilyen mélyen be a szálaszföldre. Azt hiszem, Anglia egyetlen tetszhalott kis faluja se lenne teljes legalább egy ilyen csodabogár nélkül, mondta a doktor. S természetesen megvan a megfelelő lelki pásztoruk, konzervatív és anglikán, mintha Laud érsek korából maradt volna fenn, Vénasszonyosabb a legvénebb vénasszonyoknál is. Őszhajú, tudós hajlamú vén bagoly, nincs olyan akszűz, aki könnyebben megbotránkoznék, mint ő. Mellesleg a falu úri hölgyei, bár puritán elveket vallanak, épp oly nyíltan fejezik ki magukat, mint az igazi puritánok hajdanán. Én magam is nem egyszer hallottam egyiküktől, Miss Kersters Carew-tól olyan eleven kifejezéseket, amilyeneket csak a Biblia legelevenebb részeiben lehet találni. A kedves öreg tiszteletes úr viszont, bár szünet nélkül a Bibliát tanulmányozza, szerintem még a szemét is becsukja, ha ilyesfajta passzusokhoz ér. Ön is tudja, barátom, nem vagyok különösebben modern ember. Nem nagyon élvezem ezt az új jazz őrületet és a modern életmód örömeit, melyeket az aranyifjúság hajszol. Az aranyifjúság sem élvezi őket, szólt közbe Brown atya. Ez az igazán tragikus az egészben. De természetesen mégiscsak jobban kapcsolódom a világhoz, folytatta az orvos, mint akik ebben a kőkorszaki faluban élnek. És már szinte eljutottam odáig, hogy kifejezetten örültem a nagy botránynak. Csak nem arra céloz, hogy az aranyifjúság betört volna Patters Pondba, kérdezte mosolyogva az atya. Ó, dehogy! Még a botrány is az avit melodrámák szabályai szerint történt. Talán mondanom sem kell, hogy a tiszteletes úr fia lesz a kulcsfigura. Rendhagyó dolog lenne, ha nem volna valami rendhagyó a tiszteletes úr fiában. És amennyire ismerem, valóban van benne valami szelíden és majdnem pipogyán rendhagyó. Először is többen látták sört inni a kék oroszlán előtt. Azon kívül úgy hírlik, verset ír, ami a helybéliek szemében majdnem olyan, mintha vadorzó volna. Azért ez még Patters Pondban sem lehet olyan nagy botrány, mondta Brown atya. Ez még nem, válaszolt az orvos komoran. Maga a nagy botrány a következőképp kezdődött. A ligeten túl van egy ház, amelyet udvarháznak neveznek, s abban lakik egy nő. Egy magányos nő. Mrs. Maltraversnek hívja magát, így szoktuk mondani. Csak egy-két éve költözött a faluba, és senki nem tud róla semmit. El nem tudom képzelni, miért akar itt letelepedni, mondta Miss Kersters Carew, hiszen nem is érintkezünk vele. Talán éppen ezért akart ott letelepedni, jegyezte meg Brown atya. Nos, a helybéliek minden esetre gyanúsnak találják, hogy így elzárkózik. Bosszantja őket, hogy olyan csinos, ahogy mondani szokás, nagy világi jelenség. Az összes fiatal férfit óvják tőle, mint veszélyes démontól. Ha valakiből kivész a szeretet, a logikáját is többnyire elveszíti, jegyezte meg Brown atya. Elég nevetséges felhány torgatni neki, hogy nem érintkezik senkivel, s ugyanakkor azzal vádolni, hogy kivetette hálóját a falu összes férfi lakosára. Nagyon igaz, válaszolt az orvos. Már valóban elég nyugtalanító jelenség. Én kifejezetten izgalmasnak találtam, mikor egyszer találkoztam vele. Az a sötétbőrű nő típus. Magas, elegáns, csúnyán, szép nő, ha érti, mire gondolok. Szellemes asszony, és bár elég fiatal, az ember érzi mögötte az élettapasztalatot. Múltja van, ahogy az öreg hölgyek mondanák. Mintha ők tegnap születtek volna, jegyezte meg Brown atya. Gondolom azt állítják, hogy kivetette a hálóját a tiszteletes úr fiára. Úgy van, és a szegény öreg papnak fő is a feje emiatt. A hölgyről mellesleg azt állítják, hogy özvegy. Brown atya szeme megvillant, arcán összefutottak a ráncok, s nála szokatlan ingerültséggel csattant fel. A hölgyről azt állítják, hogy özvegy. A pap fiáról azt állítják, hogy a pap fia. Az ügyvédről, hogy ügyvéd. Önről meg, hogy orvos. Ugyan miért ne lehetne tényleg özvegy? Van valami kézzelfogható bizonyítékuk, amelynek alapján kétségbe vonható, hogy az, aminek mondja magát? Dr. Marlborough hirtelen felhúzta széles vállát. Természetesen ismét telibe talált, barátom, mondta. Na de még nem jutottunk el a botrányhoz. A botrány éppen az, hogy a hölgy özvegy. Ó, mondta Brown atya, és az arca megváltozott. Halkan, alig kivehetően motyogott valamit talán, hogy te jóságos Isten, Úgy kezdődött az egész, mondta a doktor, hogy a helybéliek kiderítettek valami a titokzatos hölgyről. Megtudták, hogy színésznő. Sejtettem, de ne kérdezze, honnan szólt Brown atya. Van még valami, amit előre sejtek, de az alig, hanem lényegtelenebb. Minden esetre már az is elég botrány volt, hogy színésznő, szegény öregpap teljesen összeroppant, úgy érzi, tisztes öregségére sírba taszítja a szégyen, hogy egy színésznő, egy kalandornő behálózta a fiát. Az akszűzek kórusban sápítoznak. Az admirális, bár megvallotta, hogy egyszer-kétszer maga is járt színházban, kijelentette, hogy ilyesmit nem hajlandó megtűrni köreinkben, ahogy mondta. Bennem természetesen semmi ellenérzés nincs. A színésznő kétségkívül tiszteletre méltó hölgy, még ha kissé a szonettek fekete hölgyére emlékeztet is. A fiatalember minden esetre beleszeretett, és én meg nyilván egy szentimentális bonondvén ember vagyok, mert titokban őszinte szimpátiával figyelem a fiút, ahogy az titokban bebesurran a tornyos udvarházba, sőt már egészen elfogotta a bukolikus hangulat az idilláttán, mikor kitört a vihar. És éppen engem bíztak meg, hogy az utolsó ítélet hírnöke legyek, holott én voltam az egyetlen, aki őszinte együttérzéssel figyeltem őket. Értem, szólt Brown atya. De végül is mivel bízták meg, barátom? A doktor felsóhajtott. Az az igazság, hogy Mrs. Maltravers nem egyszerűen özvegy. Mrs. Maltravers, Mr. Maltravers özvegye. Hát ez igazán döbbenetes, ahogy így nyíltan kimondja, mosolyodott el a tisztelendő. És Mr. Maltravers volt az a férfi, folytatta az orvos, akit egy-két éve holtan találtak az udvarház közelében, s akiről feltételezték, valamelyik falubéli kólintott a fejbe. Emlékszem már, hogy említette az esetet, mondta Brown atya. A helybéli orvos, vagy akit kihívtak, azt állapította meg, hogy egy doronggal vághatták fejbe, s esérülés okozta a halálát. Dr. Marlborough kissé zavartan elhallgatott, majd hirtelen így szólt. Holló a hollónak nem válja ki a szemét, s egyik orvos nem mond rosszat a másikról, még ha a kolléga tökéletesen csapnivaló is. Szerettem volna elkerülni, hogy nyilatkoznom kelljen kitűnő elődömről, de tudom, hogy ön nem fogja szellőztetni a bizalmas közléseket, atyám. És bizalmasan meg kell mondanom, hogy kitűnő elődöm kapitális marha volt, ráadásul alkoholista és teljesen inkompetens. A megyei főkapitány megkért, elég régen élek ugyanis már a megyében, bár a faluba csak nemrég költöztem, hogy nézzek bele az iratokba, az orvosi jelentésbe, a nyomozati fejezésekbe és így tovább. És akkor kiderült, hogy valami nem stimmel, Maltraverst lehet, hogy fejbe verték. Vándorszínész volt, amikor felbukkant Potterspontban, lehet, hogy a helybéliek úgy vélték, az ilyen gyanús jöttmenteket egyszerűen fejbe kell verni. De az nyilvánvaló, hogyha fejbe verte is valaki, nem ölte meg. A sérülés a leírás szerint nem lehetett olyan súlyos, legfeljebb néhány órás eszméletvesztést okozhatott. Később aztán még egy sor olyan tény birtokába jutottam, melyeknek fényében az ügy komorabb képet mutat. Egy ideig csöndben nézte az ablak mögött elsuhanó tájat, aztán kirukkolt. Azért megyek le, és azért kérem a segítségét, barátom, mert exhumáltatni kell a tetemet. Mérgezés határozott gyanúja merült fel. Egyébként úgy látom, már itt is vagyunk, mondta vidoran Brown atya. Gondolom, ön szerint a szegény embernek csak is a gondos feleség szolgálhatta fel a mérget. Senki más nincs a faluban, aki egyáltalán ismerte volna az áldozatot, mondta Marlborough, miközben leszálltak a vonatról. Egy habókos öreg cimborája él még Potterspontban. Egy lecsúszott színész, akiről a rendőrség és az itteni ügyvéd azt állítja, hogy nincs ki mind a négy kereke, csak fontoskodik. Azzal a rögeszméjével zaklatja őket, hogy annak idején összeveszett egy pályatársával, aki tönkretette a karrierjét, de az illető biztos nem Maltravers volt. Szerintem véletlen körülmény a szegény bolond, s meséjének semmi köze sincs a mérgezéshez. Bramlatya immáron ismerte magát a történetet. Tudta azonban, hogy semmit sem tud a történetről, amíg nem ismeri a szereplőit. A következő 2-3 napot azzal töltötte, hogy körbejárt a faluban, és ilyen vagy olyan udvarias ürüggyel sorra látogatta a dráma főszereplőit. A titokzatos özvegynél tett első vizit rövid volt, de eredményes. 2 fontos információval gazdagabban hagyta el az udvarházat. Először is megállapította, hogy Mrs. Maltravers időnként úgy fogalmaz, hogy a viktoriánus falu minden bizonnyal cinikusnak minősítené. Másodszor pedig kiderítette, hogy akárcsak jó néhány más színésznő, Mrs. Maltravers is az ő felekezetéhez tartozik. A pap persze nem volt olyan naív, sem olyan eretnek, hogy pusztán ebből arra következtessen, a hölgynek semmi köze nem lehet a gyilkossághoz. Nagyon jól tudta, hogy ősi felekezete nem egy hírneves méregkeverővel dicsekedhet, de könnyen átlátta, hogy ebben az esetben a tény nyilván olyan fokú szellemi elfogultságot hoz magával, amilyet a puritán környezet feslettségnek tekint, s ebben az ősi Angliából fennmaradt, eldugott kisfaluban egyenesen a kozmopolitizmus gyanúját keltheti. Az atya minden esetre úgy találta, hogy a hölgytől sok minden kitelik, jó és rossz egyaránt. Barna szeme bátran, majdnem harciasan nézett a világba, s talányos kisé túlméretezett ajka, azon túl, hogy humorérzékről tanúskodott, azt sugalta, hogy a tiszteletes úr költői hajlamú fia iránt mutatott érdeklődése, bárminő természetű legyen is, ugyancsak méről fakad. A tiszteletes úr költői hajlamú fiát, magát egy padon sikerült beszélgetése bírnia a kék oroszlán előtt, ami botrányos feltűnést keltett a faluban. A fiatalember először dacosan hallgatott Harer Harner, Samuel Harner tiszteletes úr fia, szélesvállú, izmos fiatalember volt, világos szürke öltöny viselt, enyhén művészies halványzöld nyakkendővel, külsején a legfeltűnőbb sűrű gesztenye barna haja volt, és makacsul elutasító tekintete. De Brown atya képes volt ravaszul rábírni bárkit, hogy igen hosszasan beszéljen róla, miért nem hajlandó egy szót se szólni. Amint a faluban tapasztalt pletykaészséget szóba hozta, a fiatalember vég nélküli átkozódásba kezdett. Sőt, néhány pletykával még maga is megtoldotta, amit az atya tudott. Epés célzást tett például egy állítólagos flörtre a puritán Miss Kerstels Carew és Mr. Craver az ügyvéd között. Sőt, azzal is megvádolta a joghelyi képviselőjét, hogy az megpróbálta ráerőszakolni ismeretségét Mrs. Maltraversre. De amikor a saját apja került szóba, vagy megkeseredett fiúi kegyeletokán, vagy mert haragja hevesebb volt, hogy sem megfogalmazhatta volna, csak néhány szakadozott mondatot préselt ki magából. Hát, ő aztán éjjel-nappal szidalmazza, mintha kimázolt kalandornő lenne, vagy leszőkített hajú kasszírnő. És hiába mondom, hogy nem az. Ön találkozott vele, tudja, hogy nem az, de apám még látni se hajlandó. Még arra se, hogy megnézze az utcán, vagy akár csak az ablakon át. Egy színésznő beszennyezné az otthonát, és az ő szentséges jelenlétét. Ha azt mondom neki, kész puritán, azt feleli, hogy büszke is rá. Atyának joga van, hogy tiszteletet követeljen nézeteinek, bármilyenek legyenek is azok, felelte Brown atya. Én magam nem igen értem őket, de egyben magának van igaz a fiam. Ahhoz nincs joga, hogy elítéljen egy hölgyet, akit sose látott, és aztán még ránézni se legyen hajlandó, hogy meglássa, helyesen ítélte. Ez minden logikának ellentmond. Pedig ebben hajthatatlan, felelte a fiatalember. Még futólag sem hajlandó találkozni vele. Persze egyéb színházi kapcsolataim miatt is örökké mennydörög. Brown atya azonnal követte az új nyomvonalat, és hamarosan sok mindent meg is tudott, ami érdekelte. Az a bizonyos költői hajlam, amely oly súlyos vádként merült föl ellene, szinte kizárólag a drámai költészet felé vonzotta az ifjút. Verses tragédiáit megbízható ítészek igen nagy elismeréssel fogadták. Nem a színpadi fényektől elvakult dilettáns volt ez a fiú, sőt, semmitéren nem volt dilettáns. Nagyon is eredeti elképzelései voltak például arról, hogyan kellene Shakespeare-t játszani. S nem csoda, hogy megőrült és megszédült, amikor az udvarházban megjelent az a ragyogó nő. Még a tisztelendő intellektuális szimpátiája is elég volt hozzá, hogy Patterspond rebellis ifja megszédüljön, s kifejezetten mosolyogva váljon el tőle. Dr. Brown atya csak akkor jött rá, milyen elkeseredett lehet a fiú, mikor ezt a mosolyt meglátta. Amíg morcos volt, azt lehetett hinni egyszerűen rosszkedő. Mosolya sokkal meggyőzőbben mutatta meg mély szomorúságát. A pap sokáig nem tudott szabadulni ennek a beszélgetésnek az emlékétől. Ösztönei azt súgták, hogy a sudár fiatalembert valami szörnyű gond emészti, amely súlyosabb annál a konvencionális képletnél, hogy konvencionális szülők útját hallják az igaz szerelemnek. A dolgot még rejtélyesebbé tette, hogy semmi más kézenfekvő magyarázat nem volt rá. A fiatalember már komoly irodalmi és színházi sikereket ért el, s állítólag a könyvei óriási példányszámban fogytak. Nem ivott, s másképp sem tékozolta tisztességgel szerzett javait. A kék oroszlánbeli hírhet mulatozásai egy-egy korsó könnyű sör elfogyasztására korlátozódtak, s láthatólag igen meggondoltan költötte a pénzét. Brown atyának hirtelen eszébe ötlött még valami, ami feltehetően tovább komplikálja a fiatalember előnyös anyagi helyzete és óvatos költekezése közötti ellentét rejtélyét. S a gondolatra arca elborult. Miss Carstairs Carew volt a következő, akit felkeresett az atya. Számított rá, hogy a hölgy igyekszik majd a lehető legrosszabb színben lefesteni a tiszteletes úr fiát. De minthogy olyan válogatott bűnökkel vádolta őt, melyek elkövetésére Brown atya meggyőződése szerint a fiú sose lett volna képes, a pap a puritanizmus és a pletyka köznapi kombinációját látta az egészben. A hölgy bármilyen fölényesen ítélt is, volt olyan kedves, hogy vendégét megkínálta egy pohárka portóival és egy szelet püspök kenyérrel, ahogy azt a hajlott korú nagynénik szokták tenni, s így Brown atya, mielőtt elmenekülhetett volna, kénytelen volt végighallgatni egy prédikációt az erkölcsök és az érintkezési formák általános hanyatlásáról. A következő cím, amelyet fölkeresett, az előzővel éles kontrasztot képezett. A páter egy mocskos, sötét sikátorba tért be, ahova Miss Carstairs Carew még gondolatban sem lett volna hajlandó vele menni. Belépett egy szűk bérház kapuján, és már a lépcsőházba lehallatszott, hogy valaki éles és emelt hangon szaval a padlásszobában. A tisztelendő kisvártatva szinte szédelegve bukkant ismét elő a házból, s az utcáig rohant le, a nyomában egy magából kikelt férfi, behúzott állal, palack zöldre fakult fekete szalonkabátjában, és nagy hangon bizonygatta. Nem tűnt el! Maltravers sosem tűnt el! Megjelent a szerepe szerint, halottat játszott, én meg élőt. De hol vannak a többiek, a társulat? Hol az a szemét, aki ellopta a szerepemet? Lepocskondiázta a legjobb jelenetemet, és tönkretette a pályámat. Én voltam a legjobb tubál a világon. Ő játszotta mellettem silokot. Mondhatom, nem kellett nagyon megjátszania. Az életem legnagyobb lehetősége lett volna, meg tudnám mutatni az újságkivágásokat, milyen kritikákat kaptam Fortinbras alakításomért. Nyilván roppant elismerők, s nyilván meg is érdemelte, liegte az apró pap. Én is úgy tudom, hogy a társulat még Maltravers halála előtt elutazott, de hát ne nyugtalankodjék, minden rendben lesz. Brown atya sietősen újra neki lendült, utitás azonban lerázhatatlannak bizonyult. Úgy volt, hogy ő játssza Poloniust. Erre az atya hirtelen megállt. Ó, mondta nagyon lassan. Úgy volt, hogy ő játssza Poloniust? Ő, hát, az a szemét, Henkin, kiabálta a színész. Kutassák föl a világ végére is, de menjenek utána. Persze, hogy időben lelépett, azt meghiszem. Menjenek, kapják el, átkozott. De a papa többit már nem hallotta, elrohant. Ezt a melodramatikus jelenetet még két prózaibb, de talán gyakorlatiasabb beszélgetés követte. Az atya először elment a bankba, ahol 10 percre bezárkozott az igazgatóval, majd illő módon tiszteletét tette az idős és nyájas tiszteletes úrnál. Itt is mindent úgy találta, hogy várta. Minden változatlannak és megváltoztathatatlannak tűnt. Egy-két jelzését tapasztalta a hit élet szigorúbb hagyományainak, egy keskeny feszületet a falon, egy nagy bibliát az olvasó állványon, majd ugyanezt a tendenciát abban, ahogy az öreg úr szomorúságának adott hangot bevezető mondataiban. Az emberek, mondta, egyre kevésbé tartják tiszteletben a vasárnapot. Szavaiban azonban volt valami nyájasság, stílusában valami kifinomultság, valami kissé avitt retorikai báj. A lelkipásztor szintén portóival kínálta vendégét, de azt püspök kenyér helyett hagyományos angol aprósítemény kísérte. Az atyának újra az a nyugtalanító érzése támad, hogy minden szinte túl tökéletes, és hogy időben egy évszázaddal visszalépett, ahogy a paplakban üldögélt. Egyetlen kérdés volt, amelyben a tiszteletes úr nem volt hajlandó engedni minden nyájassága ellenére. Szelíden, de határozottan fenntartotta, hogy lelki ismerete ellen való lenne egy színésznővel találkozni. Brown atya ezért mégis köszönettel és szíves jó kívánságokkal tette le borospoharát, és elbúcsúzott, hogy az utcácska sarkán találkozik barátjával, az orvossal, és a megbeszélés szerint felkeressék Mr. Cravert, az ügyvédet. Gondolom, túl van az udvariassági viziteken, kezdte a doktor úr, s volt alkalma konstatálni, milyen poros fészek ez a mi kis falunk. Brown atya hangja magasba szökkent, olyan élesen vágott vissza. Ne mondja a faluját poros fészeknek. Biztosíthatom, hogy egészen rendkívüli helynek találom a kis falujukat. Egyetlen rendkívüli esemény történt itt évszázadok óta, amelyikkel épp most foglalkozom, mondta lehangoltan dr. Marlborough. Mellesleg az is egy idegennel történt. Egyébként tegnap este minden feltűnés nélkül megtörtént az exhumálás, és ma délelőtt elvégeztem a boncolást. A lényeg, hogy a kiásott holttest dugig volt tömve méreggel. Holttest dugig tömve méreggel, ismételte a páter kissé szórakozottan. Ha hiszi, ha nem, ennél rendkívülibb dolgok is vannak ebben a faluban. Szó nélkül mentek tovább, majd szó nélkül megrántották a régi módi csengőzsit.